A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A romániai volt az Európai Unió 7. legnagyobb mezőgazdasága 2021-ben. A hazai ágazat 21 milliárd eurót termelt meg az Uniós Statisztikai Hivatal az Eurostat adatai szerint. Ez az Európai Unió mezőgazdasági termelésének a 4,6%-a. Ezek a tavalyi adatok, az idei összesítésekre még várni kell, de minden bizonnyal a 2022-es esztendő az aszály miatt elmarad a 2021-estől. Mai meghívottam dr. Nyárádi István agrármérnök, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádiókészülékek hallgatóit.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A tavalyi adatok, amiket idéztem a bevezetőben, érezték a gazdák tavaly ezt a jó évet? Volt, akinek jó áron eladni a termést jutott megtakarítása beruházásokra, bár ugye a szabad piac elvei szerint, ha jó a termés, alacsony az ár.
Igen, a tavalyi évben valóban az értékesítési árak az az előtti periódusban tapasztalt árakhoz viszonyítva nagyobbak voltak. Ez tény. A gond az, hogy azt követően az input anyagok is rohamosan növekedtek, és most már a majdnem ugyanolyan szinten maradt felvásárlási árak nyilvánvalóan nem fogják azt az eredményességet biztosítani, hiszen a befektetések jóval nagyobbak voltak.
Igen, a felvásárlási ár ugyanaz marad, viszont mi a boltokban érezzük bizony az élelmiszer termékeknek a drágulását. Ezek szerint a közvetítők, a kereskedők, azok, akik jól járnak ebből a történetből?
Valószínűleg, hogy igen. Igaz, az egész konjunkturális helyzet kedvezőtlen, és azt mondjuk, azt érezzük, hogy nehéz időszakban vagyunk, és várhatóan a közeljövő is nehéz lesz. Ezzel ellentétben azt látjuk, hogy adott cégek meg hatalmas, vagy a szokásosnál jóval nagyobb profitokat tesznek közzé, ezt hivatalosan bevallják. Most itt például kőolaj kereskedemmel foglalkozó cégre gondolok, és ez lebontható egészen a hazai benzinkutakat működtető cégekig. Persze ezek több adót is hoznak az állami kasszába, de én úgy gondolom, hogy ez nehéz időszak, az mindenki számára úgy a méltányos, hogy nehéz legyen. Az méltánytalan, hogy míg a lakosság a végső fogyasztón elporozódik úgymond minden, a tartalékainkat éljük fel, addig egyes cégek úgymond extra profitokat tudnak ilyen ínséges periódusokban megvalósítani. Na de hát ez a gazdaság, ez a modern társadalmi rendszer, és ennek is van valamilyen szinten egy kizsákmányoló oldal, amit kimondhatunk így nyersen, hogy ez most mennyire burkolt formában van, de a végső eredmény az, hogy a fogyasztó az, akin minden terhelődik, mindent kifizet, mert hogyha nem fizet ki, akkor holnap levágnak adott szolgáltatásokat, meg nem tud megvenni adott termékeket, amelyek számára nélkülözhetetlenek, igaz is?
Igen, hát azt régóta tudjuk, hogy a zavarosban könnyű halászni, és ezt sokan ki is használják. Ebben lenne szerepe az államnak, hogy közbelépjen bizonyos területeken, illetve támogatásukkal segítse a gazdákat. Létezik ma valamiféle állami támogatás a gazdák irányában? Mondjuk üzemanyag ártámogatás, vagy hasonló?
Vannak, igen. Nyilvánvaló, hogy ezek a jogi formába szerveződött termesztőket, termelőket érinti, tehát egy magánember, egy fizikai személy hiába kér ilyen üzemanyag kompenzálást nem kapja meg. A jogi formában szerveződött és így folytatott tevékenységüket ezek a vállalkozások kapnak ilyen támogatást, ott vannak a terület alapú támogatások, és most pillanatnyilag egy ilyen átmeneti időszak van, ami az európai alapoknak a felhasználását illeti, hiszen egy előző ciklus lejárt, egy következő ciklus előtt vagyunk, és még egy ilyen átmeneti időszak, ahol igaziból élesbe még nem mennek a dolgok.
Igen, hát már többször beszéltünk arról, hogy hát ugye az Európai Uniónak a célja különböző programok által a bizonyos kohéziós politika, a szegényebb, nehezebb helyzetben lévő térségek felzárkóztatása a gazdagabb régiókhoz. Hogyan látja most már, ennyivel vagyunk, 15 évvel az Európai Uniós csatlakozás után, ha jól emlékszem, 2007 volt a csatlakozás időpontja. Sikerült, bizonyára van rálátása más európai országok mezőgazdaságára is, sikerült ezt a szakadékot valamelyest csökkenteni, vagy a francia gazdák például, vagy nem tudom én, a németországi gazdák, azok köszönik szépen, jól vannak az Európai Uniós támogatásokkal, ahhoz képest, ahol voltunk, mi is jól vagyunk, de vajon a különbség csökkent, vagy ellenkezőleg nőtt?
Én azt mondanám, hogy a különbség csökkent, de nem olyan mértékben, mint ahogy a mi fejlődésünk. Egy picit kifejtem. Tehát, hogyha a 30 évvel ezelőtti helyzetképhez viszonyítjuk, akkor a mai mezőgazdaságunk korszerűbb. Ha az ellentéteket, sokkal korszerűbb. Ha a különbségeket vesszük, azok sajnos tompultak, de még mindig óriási lemaradásunk van. Tehát annak ellenére, hogyha végignézünk, akkor a műszaki felszereltség, a kultúrállományok eredményei, igaz, azok sokkal jobbak.
Hát önmagunkhoz képest.
Igen, de a különbségek sajnos megvannak. Ez, hogyha egy picit alaposan belenézünk egy németországi farmon, hogy milyen műszaki háttérrel, milyen hatékonysággal dolgoznak, akkor még ég és föld különbségek vannak sajnos.
Igen, hát ezt valóban tapasztalhatjuk, azt hiszem, de mit jelenthet ez a hetedik hely az EU mezőgazdaságai között? Hát ez, nem tudom, ez egy statisztika. Ez hihető? Lehet. A 2021-ről beszélünk, ugye az egy elég zavaros esztendő.
De most a statisztikákat sokféleképpen lehet számítani. Az tény, hogy Románia mezőgazdasági potenciálja az kiemelkedő. De ez egy adottság, amit
ki kéne használni.
Igen, ami úgymond nem feltétlenül a mi érdemünk. Az, hogy hogyan használjuk ki ezt az adottságot, az már a mi érdemünk. Tehát egy potenciálunk van, ami egy ukrán, egy Németország, egy Franciaország, egy Lengyelországhoz hasonlítható, mérhető. Ezen belül ennek a kihasználása még szerintem messze lemarad, és amire itt a hangsúlyt fölhívnám, mert itt beszélhetünk abszolút értékekbe, de a kiszámíthatóság, a prediktibilitás az nálunk az nagyon lemaradott. Tehát Németország, ha a száj van, ha nem, tud egy adott értéket termelni. Nyilvánvaló, hogy az egy aszályos évben, egy kedvezőten évben kisebb lesz, de azért ő az amplitudója a jó és rossz évek között jóval kisebb ezeknek az eredményeknek. Nálunk, ha jó klimatikus adottsággal rendelkező év van, akkor durran a dolog, akkor terméstöbleteink vannak, és mondjuk a nemzetgazdaságban a mezőgazdasági ágazat úgymond egy nagyobb részarányjal vesz részt. Amikor egy kedvezőtlenebb évjárat van, akkor szinte nullázódik, vagy radikálisan leesnek az eredmények. És ez azért egy gazdaságban, egy piacgazdaságban a kiszámíthatóság, a prediktibilitás, az egy nagyon fontos dolog. Ez igaz, hogy a mezőgazdaságban ezt nem lehet teljes mértékben biztosítani, de ma már megvannak azok a technológiai elemek, amelyek persze állami, kormányzati intézkedéseket, stratégiai intézkedéseket kérnek, amivel ezt az amplitudot a kedvező és kedvezőtlen években le tudjuk csökkenteni. Ebbe sajnos nagyon nagy lemaradásunk van, és kár, mert mindig azt mondom, hogy az az adottság, ami megvan, azt a 2022-ben kihasználtok jó, az még egyszer a 2022-es év nem fog visszajönni. Lesz 2023-es, de az a vonat elment. Egy másik vonatra fölülhetek, lehet, hogy az első osztályra, lehet, hogy a csomagszállító részbe, de a jó vonat az elment már előttem, úgyhogy ilyen tekintetben kellene lépni, és ez nem egyéni gazdának a feladata, képessége, lehetősége. Ez egy olyan országra kiterjedő stratégiát jelent, amely igazán már 30 éve kellett volna gondoljanak, mert hogyha picit visszatekintek, akkor azt látom, hogy és most ezen gondolkodok, hogy ezt így egy műsorba élőbe nem visszasírom a múlt rendszert, a 89-es rendszert, de objektíven nézve azt kell mondjam, hogy adott tekintetben szervezettebb volt. Tehát gondoltak arra, hogy az adottságot hogyan lehet jobban. Hogy ennek voltak kényszer oldalai, stb. Ezeket persze vitatni lehet, és ezekkel én se értek egyet. De a szervezettsége, például a mezőgazdasági ágazatnak jobb volt. Ha az a szervezettség maradna a mai technológiával, a mai műszaki háttérrel, hát akkor nem hogy Hollandia, aki hozzánk képest egy olyan, mintha Lilliputti volna az óriások országába, hanem franciákkal, németekkel, olaszokkal tudnánk simán, lengyelekkel tudnánk versenyezni, paritásba lenni. Na de ehhez, ismétlem, egész országot elfedő, komoly elemzésen alapuló stratégia kell. Én most nem, ezzel nem hibáztatom azokat, akik az évek során ott voltak. Csupán azt nézem, hogy 30 év alatt még mindig nem tudjuk, hogy azt az adottságot hogyan lehet úgy kihasználni, hogy ez a mindenkori lakós az ország, az állam javára minél többet tudjon biztosítani.
Igen, és hát ez annál is inkább fontos lenne ezt a stratégiát kidolgozni, mert éppen tegnap vagy tegnap előtt láttam, hogy bizony a föld lakossága az Egyesült Nemzetek Szervezetének adatai szerint a napokban elérte 8 milliárdot. Az most már egy kicsit kezd sok lenni, azt hiszem, a földön, és ezért kellene hatékony mezőgazdaságot gyakorolni, hiszen súlyos élelmiszerhiányok alakulhatnak ki.
Igen, és én sokszor azt mondom, hogy az ember ilyen jól nem élt soha, viszont az a gond, hogy a szakadékok ismételten éleződnek, tehát vannak létminimum alatt levő, nagyon széles társadalmi rétegek, és vannak pazar körülmények között, fényűző körülmények között. Most nagyon nehéz igazságot tenni ebbe a mai világba, de tény az, hogy a növekvő lakosság, annak igénye van táplálékra, igénye van olyan nyersanyagok, amit részben a mezőgazdaság termel, az ipar dolgoz fel, és visszakerül valamilyen formában a végső fogyasztóhoz, úgyhogy ez további kihívásokat jelent a mezőgazdaság számára, és ennél inkább ezt át lehetne gondolni, és hogyha van egy potenciál, akkor egy ilyen globális konjunktúrában ez az ágazat úgymond bevételt jelentene az ország számára, mert régebb is exportáltunk, hát mi többet tudunk termelni messze menően adott kultúrállományok esetében, mint amennyire szükségünk van. Ennek a 20 millió vagy ahányan maradtunk most a népszámlálást követően. Tehát jóval többet tudunk termelni, és azt a fölösleget el lehet adni annak, akinek szüksége van rá, és meg is tudja fizetni.
A 2021-es jónak mondható esztendő után következik a 2022-es, ami lehet, hogy kihasználatlan maradt, ahogy ön is mondotta, mert hogy technológiailag nem voltunk rá felkészülve, tehát mindenképpen azt hiszem, hogy rosszabb esztendő volt a 2022-es, mint a 2021-es a mezőgazdaság számára, de a gazdák mit tapasztalnak, a szakemberek mit látnak?
Határozottan egy kedvezőtlenebb év kettő szempontból is. Egyik szempont az, hogy az éghajlati adottságok ebben az évben adott térségeket nagyon drasztikusan sújtottak, gyakorlatilag a vízhiány, az asszály, a szárazság volt az, ami a végső bélyegét tette az eredményekre, de emellett viszont a költségek, Az input anyagok ára jelentősen felment, itt gondolok elsősorban a termés eredményeket direkt befolyásoló termésnövelő anyagokra, magyarán a műtrágyákra. Tehát ezek ára legalább a háromszorosa lett az ezelőtt másfél évi állapotokhoz viszonyítva. Tehát jóval költségesebben tudtunk termelni, és az adottságok sajnos azok nagyon mostohák voltak, tehát nagyobb költség és sokkal gyengébb eredmény. Ez a sokkal gyengébb eredmény itt a mi térségünkben, a Marosvásárhely térségében még mondjam úgy elfogadhatóak, a terméseredmények legalább 30-40%-kal kisebbek. Az őszi kultúrák, betakarítású növények esetében ez így van. A szalmás gabonákat, amiket már a nyáron betakarítottak, azoknál az asszály sújtás az nem érződött annyira, de vannak olyan térségek, ahol gyakorlatilag nem a kombájnnal mentek az állomány befejezésére, utolsó munkálatára, hanem a százúzóval, tehát gyakorlatilag zéró termés van, és akkor ott gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljes befektetés az gyakorlatilag mínusz előjelű egyenleget eredményez, és most ez egy kis gazdánál, hogy picit könnyebben átéli az egy dolog, de amikor egy 1000 hektáros gazdaság, ahol nagyon nagy mennyiségű rendszeres kiadások vannak, fizetések, stb. Egy ilyen év olyan könnyen ajtózáráshoz, csődhöz vezet, hogy erre rá se eszmél még a tulajdonos sem, hogy milyen hamar fogy el az a tartalék, amivel esetleg ő rendelkezett.
Igen, hát bízunk benne, hogy azért voltak tartalékok magasabbak most a felvásárlási árak?
Egy picivel igen. Tehát most valahol, hogyha most kukoricáról beszélünk, a tavaly azért jó árnak minősült, hogyha egy lejkörű voltunk, most már 1,3-1,35 bani árat is ajánlanak, tehát magasabbak az árak. Én most nagy tételben való értékesítést említem, nem azt, hogy valaki 50 kilót, 20 kilót, 100 kilót, akár 1,8 leér is elad egy vagy megvásárol egy kiló gabonára értve ezt.
Ez idáig az ősz alkalmas volt arra, hogy a termőföldeket előkészítsék a következő évre. Volt egy esős időszak valamikor szeptember, október elején, de úgy azt mondják gazdák, hogy a földek még mindig nem telítődtek vízzel, azért az őszi munkálatokat lehetett végezni.
Lehetett végezni, egy talajszárasságról még mindig beszélhetünk, de ez lehet, hogy most az ősz-tél folyamán úgymond föltelhetik, tehát ez kimaradhat ez a hiány.
Uh-huh. A gyomírtást mikor szakszerű végezni a földeken? Majd csak tavasszal, vagy ilyenkor szántáskor is lehet, vagy ajánlatos? Tehát ez is része kell legyen a talaj előkészítésének?
A vegyszeres beavatkozás, hogyha most gyomnövényekről beszélek, akkor ennek van egy őszi lehetősége is, például ősszel elvetett kultúrállományok esetében. Sajnos, hogy ez nálunk még nagyon kis mértékben van meghonosodva, de a tendencia afele mutat, hogy például őszi szalmás gabonáknak a vegyszeres gyomszabályzását már ősszel elvégzik, és így akkor gyakorlatilag a kultúrállományt kezdettől fogva a gyomok egy minimális, vagy szinte nulla mértékben tudják korlátozni, termésüket csökkenteni. De sajnos ez csak a nagyon korszerű technológiát folytató gazdaságoknál egy gyakorlat. A termesztők nagy része ezzel a lehetőséggel nem él, vagy nem is tud erről, hiszen ő úgy az van, hogy ezt valahol március és május időszakában rendszerint szokták végezni, és ez a rendszerint, ez úgy nagyon begyepesedik az ember gondolatába, és ritkán gondolunk arra, hogy lehet másként is. Én mindig buzdítom a hallgatóimat arra, hogy ez a másként, ez mindig legyen ott a gondolatukba, és ha egy őszivetésű, mondjuk gabonafélék van, az bátran már ősszel lehet kezelni. Persze tudni kell, hogy milyen típusú készítménnyel, milyen fenológiába kijuttatva, és akkor ez biztos, hogy egy tavaszi kezeléshez képest egy előnyt jelent.
Mai meghívottam dr. Nyárádi István agrármérnök, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, akivel műsorunk első felében arról beszélgettünk, hogy a romániai volt az Európai Unió 7. legnagyobb mezőgazdasága 2021-ben. Műsorunk második felében arról beszélgetünk, illetve folytatjuk ott, ahol abba hagytuk az NSZÁM előtt, hogy minden bizonnyal a mezőgazdaságot hát egy kicsit másképp kell majd művelni ahhoz, hogy valóban hatékony legyen. Ehhez is szükség van mezőgazdasági szakemberek, agrármérnökök képzésére. Ez zajlik a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében, a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban. Most már van végzési évfolyam is?
Persze, 2019-ben volt az első évfolyamunk, igen, most már az ötödik kollega társaknak, az ötödik generáció hallgatói fognak végezni már 2023. júliusában.
Megtalálják a helyüket a hazai piacon munkavállalóként vagy vállalkozóként ezek a fiatalok? Mit tapasztalnak?
Igen, nyilvánvaló, hogy nem 100%-ban, de valószínűleg nem 100%-nak az a célja, hogy itt helyezkedjen, más alternatív lehetőségeket kap, de jelen pillanatban nem csak a Marosvásárhely helyszínen folyó agrárágazathoz tartozó képzések, hanem az új Sepsiszentgyörgy helyszínen is a végzettjeink nagyon nagy részarányban elhelyezkedtek, ott vannak korszerű farmoknál, ott vannak önkormányzatoknál, ott vannak szakközépiskolákban, tehát valamilyen módon szakmájukhoz kötődően dolgoznak, vagy növényvédőszer forgalmazó hálózatban vannak, és amikor azt mondtam, hogy szép szám adott évfolyamoknál, ez több mint 80%, tegyük hozzá azt is, hogy egyesek még tovább tanulnak, tehát akik mesteri tanulmányokat folytatnak, ez még plusz 2 évet jelent, és hogyha ezt komolyan akarják végezni, akkor egy igazi úgymond munkahelyet nem választhatnak, mert az azért nagyon leköti őket, csak egy ilyen bedolgozó részmunkaidős feladatot vállalhatnak.
Meggyőződtek arról, hogy lehet tanulni a mezőgazdaságot? Vagy nem, hogy lehet, kell tanulni a mezőgazdaságot?
A hallgatók biztos, sőt, az is egy jó jel, amikor a hallgató azzal keresi meg a tanárját, hogy tanárról béreltünk egy kis földterületet, és meg szeretnénk mutatni az otthoniaknak, a falubelieknek, hogy ezt hogyan lehet jobban szakszerűben végezni. Tehát azt látom, hogy bennük egy szikla úgy berobbantotta ezt az egész folyamatot, látják, hogy ebben van egy tudományos háttér, megalapozottság, ma már a technikai eszköz is megvan ahhoz, hogy input információkat szerezzek a döntéseim meghozatala előtt, erre alapoztam a döntéseimet, és van a kivitelezési fázisban olyan lehetőségem, ami a máskéntet, a jobbat, a megfelelőt fogja eredményezni.
Igen, és hát ez a tanárnak is ugye simogatja a lelkét, hogy íme nem tanítottam 3 évet potyára, ha már gyakorlati haszna is van ennek.
Igen, szerintem ez az egyik legnagyobb motiváló tényező, egy olyan úgymond vérbeli pedagógusnál, aki ezt hivatásának érzi, elkötelezetten végzi, amikor a diák visszajelzése az, hogy tudtunk számára értékes, hasznos megélhetést biztosító információt adni, meg azt, hogy szeretettel gondolnak mindig vissza az anyaintézményre, mindig támogatják az adott képzéseknek a fejlődését, szakgyakorlatokra fogadnak, ami egy óriási dolog. Tehát ma már ott tartunk, hogy hallgatóinkhoz tudunk visszamenni a jelenlegi diákjainkkal, tanulmányútakra, szakmai gyakorlatokra, tapasztalatcserére. Ez egy óriási dolog.
Uh-huh. És hát ugye egyetemi oktatás alatt bizonyos megmérettetéseken is részt vesznek most is jövő héten. Akkor mennek agrovirtus verseny.
Így van. Magyarország szintjén már a tavalytól elindult egy olyan Kárpát-medencét átölelő verseny, agrovirtus, amelynek igaz, amelybe csapatokkal lehet benevezni. Ebben már a tavaly is több csapat benevezett, a Sapienz Egyetem keretén belül a Sebzenyi Tanulmányi Központból is tapasztalatot szereztek, tanulmányaikban haladtak, és az egyik mostani csapatunk a jelenleg a 7. helyen van, tehát jövő héten Gödöllőn, a Gödöli Egyetemen szervezett döntőn vesznek részt, és meg is szeretném nevezni ezeket a negyedéves agrárműnöki szakos hallgatókat, a Bodó Szabolcsról, a Fábián Zsoltról, a Veres Józsefről, a Cserei Zoltánról van szó, és őket mentorként Bíró Boroka kolléganőm, tanárnő fogja kísérni. Már az, hogy egy 2015 óta működő képzésnek a csapatja bekerül egy olyan első 10-be, a döntőbe, ahol Magyarország, a Kárpát-medence nagy történelmi múlttal rendelkező egyetemein tanuló diákokból álló csapatok vannak, és nem egy csapatról beszélünk, hanem ebben a mezőnyben több mint 50, máskor 70-80 csapat volt. Egy ilyen körülményben ez azt mondtam, hogy egy kiváló lehetőség volt, amikor másodikok is voltak. Persze állandóan feladatokat kapnak, mindig a teljesítményük ingadozik, ahogy az adott feladatot teljesítették, de úgy gondolom, hogy ez egy visszaigazolása annak, hogy helyt állnak a hallgatóink, hogy képesek gondolkodni, megoldásokat találni konkrét feladatokra, és ez egy azt jelenti, hogy a mi képzésünk nem hiába való, és valamilyen módon azt a célját eléri, és amit az előbb említettem, ami még nagyon fontos, hogy vissza lehet csatolni. Tehát 20 év tevékenysége után, hiszen 2002-ben kezdtük el Marosvásárhelyen a kertészmérnök képzést, most azt látom, hogy ez úgy záródik. Tehát említettem, hogy ki tudunk hallgatóinkhoz menni, tehát hallgatóinknak már nagyon korszerű vállalkozásaik vannak, vagy döntő feladatkör vállaltak, ezzel vannak megbízva. És ez már azt jelenti, hogy ennek az intézménynek, ennek a képzésnek, ennek az iskolának megvan a társadalmi szerepe, mérhető, visszaellenőrizhető, visszacsatolható, ami úgy érzem, hogy igazolja azt, hogy igenis, ez az egyetem fontos, ezek a képzések szükségesek, már azért is, mert arról beszéltünk, hogy 8 milliárdnál tartunk, de a gond az, hogy nem állunk meg. Tehát ez több lesz, mint 8 milliárd, és az a 8 milliárd embernek egyelőre a mezőgazdaság által megtermelt táplálékra van szüksége.
Igen, hát sok sikert kívánunk az ifjaknak jövő hétre Debrecenben. Idehaza is szerveznek agrártudományi konferenciát. Ezzel mi a céljuk? Ezzel is összefogják a fiatalokat?
Gyakorlatilag november 25-én a Sapienz Egyetem Sebzenyi Tanulmányi Központjában kerül megrendezésre a 18. agrártudományi konferencia, ami gyakorlatilag az Erdélyi Múzeum Egyesület által szervezett Magyar Tudomány Ünnepe Erdélyben rendezvénysorozathoz kapcsolódik. Ennek a rendezvénynek, ennek az agrártudományi szakosztálynak, a társszervezőknek, a Sebzenygyörgyi Fiúk Szervezetnek, a LÁM Alapítványnak, a Sapienz Egyetem kertészmérnöki tanszékének gyakorlatilag több célt tűztünk ki. Az egyik az, hogyha már fiatalokról, diákokról beszéltünk, hogy a diákokat a kutató munkába, a tudományos munkára próbáljuk rávenni, megszerettetni, megvillantani ezt az oldalát. Az előadók között nagyon sok diákunk van, aki a szakdolgozatos tevékenységét, vagy az ezt követő kutató munkájának az eredményét fogja bemutatni. Másik az, hogy ezt a szaknyelvet anyanyelven tovább fenntartani, művelni, hiszen most globalizáltan beszélhetünk mind angolul, de úgy érzem, hogy a magyar nyelv egy nagyon szép, nagyon árnyaltan ki tud fejezni, kifejező nyelv, és ez is egy fontos dolog, hogy abban a konjunktúrában, amikor csak az angol nyelven megjelent tudományos lapok vannak előtérbe is, csak azt is díjazzuk, fontos az, hogy anyanyelven is hangozzon el, és van egy pedagógiai értéke is ennek. Határokat áthidaló kapcsolatokat ápolunk, újakat teremtünk, hiszen meghívottjaink vannak, bárhonnan érkezhet érdekelt, és ezek mind-mind együttesen gondolva mind fő céljai ennek a rendezvénynek.
Milyen képzések zajlanak most a Sebzenygyörgyi Tanulmányi Központban? Az erdőmérnöki képzés?
Jelen pillanatban agrármérnök, ahol a teljes képzési ciklusunk megvan, és mondtam, hogy ebben a tanévben már az ötödik generációt próbáljuk útjára bocsájtani, és az erdőmérnök képzésünk az 2020-ban indult, jelenleg a 4 éves ciklusból 3 évfolyam működik. Úgy gondolom, hogy ez a képzés is nagyon jó úton van, elkötelezett oktatók, alapállású és óraadó oktatók, jó elkötelezett diákok vesznek részt, és úgy gondolom, hogy határozottan ennek a szaknak is egy jövője van, és egy szükség.
Hogyan készülnek a téli oktatásra? Ki tudják majd fizetni az energiaszámlákat? Milyen intézkedéseket hoztak a fogyasztás csökkentésére, hiszen mindenki aggodalommal tekint a tél elé?
Na most én úgy fogalmaznék, ez már szeptemberben egy egyetemi döntés közzétett médiában is ismertetett döntést fogok megismételni. Így gyakorlatilag én az észszerűségre, az elővigyázatosság szavakat emelném ki. Ki tudjuk fizetni, sosem maradtunk el semmilyen kifizetéssel, ami az egyetemet illeti, viszont amikor azt mondtam, hogy mértékletesség, észszerűség, beosztottság, akkor arról van szó, hogy a megnövekedett energiaárak viszonyaiban, amelyeket 3 havonta újra tárgyalják, és így hatványozottan emelkednek, az egyetem úgy döntött, hogy gyakorlatilag a december hónapra eső 2 hét oktatási periódust online térbe helyezi át. Evel azért megjegyzem, hogy tetemes összegeket tudunk megspórolni a rendszerben. De itt inkább arra hívnám fel a figyelmet, és nem arról van szó, hogy nem tudjuk kifizetni, hanem arra, hogy ebben a konjunkturális helyzetben inkább egy picit meghúzzuk a gyeplőket, egy picit visszafogottabbak vagyunk, egy picit beosztottabbak próbálunk lenni, egy picit a tartalékainkat gondosabban követjük, azért, mert nem tudjuk, még mindig, igaz, már szinte egy, hát februárban azt mondjuk, hogy egy éve a háborús helyzetnek, ami itt van az övezetünkben, most már azt látjuk, hogy új országokat is érintenek adott támadások, véletlenek vagy nem, tehát nem tudjuk, hogy hova alakul ez a helyzet, és nagyon fontos az, hogy beosztottak legyünk, erőrelátóak legyünk, takarékosak legyünk.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székelyföldmérője, székelyföldmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Nyárádi István agrármérnök, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szívesen, én is köszönöm a lehetőséget.